köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát nagy sok szép élményt kívánunk mind a tanévre, amely mai napon elindul, remélhetőleg szép gyümölcsöket, eredményeket hoz a diákok számára, a tanárok, a szülők számára, és nyilván a szülők felé is oda tud fordulni egy-egy katolikus iskola, hogy a szülőknek a hitét is próbálja egy kicsit erősíteni, segíteni, támogatni. Úgyhogy mindez a munkához sok-sok áldást és kegyelmet kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm. Még egy mondatot, ha szabad hozzáfűznem. Nagyon hiszünk abban, hogy amit Ferenc pápa látogatása lelkünkre kötött, hogy Krisztus a jövőnk. Ezt mi nagyon hisztük, hogy az egyházi iskolák is tudják képviselni, és szeretnénk a Szent Lelket azért hívni, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. Dicsérhessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké amen. Köszönjük szépen. Olá Gáborral beszélgettünk a mai esztergomi budapesti egyházmegyében, Budapesten megrendezésre kezdülő
tanévnyitó
ünnepségre, saját szavaimba keveredek éppen bele, de nem baj.
Jó
hosszú mondat, úgyhogy róla, erről az eseményről beszélgettünk itt a Mári Rádióban, és
ugye lemaradt itt a napszentje, illetve nem volt napszentje, ahogy igen, Ákos atya is említette, hogy kalozanci Szent József nevelési elveiről van szó igazából, de a mai napnak a szentje az Szent Egyed. Elég ismeretlen szentő azért, nem?
Igen.
Annyit lehet róla tudni, hogy Athénban 640 körül született. Bencés szerzetes apát volt, a vadak védő pajzsa, a 14 segítő szent egyike, a kubikusok, lókereskedők, pásztorok, szígyártók, koldusok, nyomorékok, leprások védőszentje, és hát ugye az ünnepe a mai nap. Ez nagyon érdekes, igen. Néha keverik egy másik 10. századi olasz remetével, aki Assisi Szent Ferencnek a remete társa volt, de ő sokkal korábban élt, tehát a mostani Szent Egyed.
És hát a Szent Egyed közösség is tulajdonképpen
róla kapta
igen, az elnevezését, és ugye róluk meg velük azért többször beszéltünk már itt a napindító műsorában, úgyhogy érdemes ezeket az kevésbé ismert szenteket is időnként megnézni.
Igen, a Szent Egyed legendája szerint, amikor remeteként egy barlangban lakott, Isten egy szarvas tehenet küldött neki, hogy a tejével táplálja őt. Vamba, vizigót király egy vadászaton rálőtt a szarvasra, de Szent Egyed a testével fogta föl a nyílvesszőt. A király ezután Egyednek ajándékozta a remeteség területét, ahol ő megalapította a kolostorát. Egyébként több gyógyítást és ördögűzést tulajdonítanak neki.
Ez
ezért
is
ábrázolják a szarvas tehénnel.
Igen, a szarvas tehénnel ábrázolják őt. Igen, egy jó kérdés ilyenkor mindig, hogy mit kezdjünk egy ilyen nagyon régen élt szenttel, mit tudunk, és ezt általában a szenteknél föltetjük a kérdést, hogy mit kezdjünk egy szenttel, hogyan tudjuk az ő példáját valamiképpen magunkéval, vagy kicsit megerősödni az ő példája által.
De hát valószínűleg ő azért, mivel ugye a koldusoknak, a leprásoknak, tehát a nagyon szegényeknek a védőszentje, tehát valószínűleg ő kapcsolatba került velük, és valószínűleg segített nekik. Tehát nem véletlenül vette föl a Szent Egyed közösség sem.
Szerintem az ő nevét, akik ugye a hajléktalanoknak és a nagyon elesetteknek a segítésére alakult közösség, és hát ebben mi is lehetünk az, hogy odafigyelünk rájuk, és nem biztos, hogy mindenkinek neki kell állni segíteni, vagy fizikailag nem biztos, hogy mindenki tud segíteni, de a jelzés, hogy most itt van valaki, aki rászorul, van valaki, aki nehéz helyzetben van, és ezt jelzem a megfelelő ember felé, aki tud neki segíteni, ez is egy nagy fontos szolgálat lehet, vagy sokszor az, hogy mellé állok egy kicsit, beszélgetek vele, vagy ráköszönök, vagy egy-két ilyen mozzanat, mert azért az ilyen hajléktalan jellegű emberkék nagyon sokszor azt írik meg, hogy mindenki csak megvetéssel néz rájuk, és nagyon sokszor
és könnyen
csak elfordul tőle, és ennek megvan a háttere is, mert azért nyilván nem úgy néz ki, meg nem olyan
meg
a viszonyai,
oka,
meg, tehát megvan az oka, meg a háttere, tehát most nyilván, de ugyanakkor ez, hogyha úgy tudok ránézni, és úgy tudom egy kicsit őt vele foglalkozni, akkor azért az mindenképpen fontos, meg szép lehet a számunkra.
Kérdés egyébként, hogy tehát mondjuk a nagyon korai időszakban, amikor Szent Egyed élt, tehát az odafordulás a mások felé, az valószínűleg mindegy, hogy a 21. században élünk, vagy a nagyon korai századokban, odafordulni kell. Az már, hogy hogyan segítünk, az már egy másik kérdés. Nyilván
egy leprásoknak a kezelése akkor egész más volt, mint a mai világban, ahol azért kórházak meg vannak, amikor bementem, nem is, ja, talán múlt pénteken már hazafele mentem, amikor olyan beszélgetés volt, ami a lepra misszióhoz kapcsolódóan beszélgettek valakivel. Tehát ma sokféle módon tudunk központilag is, meg egészségügyi kereteken is segíteni az ilyen súlyos betegséget hordozókkal. Akkor azért nyilván nem így volt a helyzet, és akkor volt az egyetlen módszer, az elkülönítés volt, és hogy ebben valaki oda tudott melléjük állni, hogy azért mégse érezzék annyira kirekesztetnek magukat, azért az egy nagy szó volt, van több ilyen szent, aki így a leprásokkal foglalkozott. Tehát ez mindig egy érdekes helyzet volt, amiben hát fontos volt talán odafigyelni rájuk, és manapság is fontos odafigyelni rájuk.
Így a tanévnyitó kapcsán egyébként azon is el lehet gondolkodni, elindul a gyerekeknek az iskolai oktatása, hogy hogyan lehet őket érzékenyé tenni, hogy észrevegyék körülöttük azokat, akik segítségre szorulnak, odaálljanak melléjük. Mm-hmm. Mostában ezeket ilyen érzékenyítő programoknak neveznek, de lehet,
aminek
hogy csak
egyszerűen
el kell vinni.
Aminek van egy negatív felhangja is igazából időnként, igen. De
el kell vinni őket segíteni.
Egy ilyen történet volt valahol, hogy ugye a gyerekek, vegyétek el az uzsonnát, és egyik gyerek, hát ugye ott volt nála a doboz, de ugye nem volt benne semmi, mert nem tudott semmit hozni, és akkor kikérezkedett mosdóba, és akkor visszajött, akkor a dobozat tele volt ennyi valóban.
Hát igen.
Mert hogy észrevették a többiek, viszont nyilván akkor így névtelenül lehetett segíteni. Tehát igen. Az, hogy észreveszem, és megosztom azt, ami nekem van, és akkor adok a másiknak, akinek nincsen erre oda lehet figyelni. Meg időnként az, hogy elvinni fiatalokat olyan közegbe, ahol ilyen
találkozhatnak olyan emberekkel, akik segítségre szorulnak.
És segítségre szorulnak, ez is lehet egy fontos.
Egyébként ez a kérdéskör aztán tovább is gurgat minket. Nem olyan régen hallottam egy beszélgetést, hogy milyen nagyon erős az iskolai bántalmazás. Most itt nem a verésre gondolunk elsősorban, hanem az, ami akár az osztálytársak részéről, akár bármilyen más részről, és milyen nagy veszélynek vannak kitéve a gyerek, hogy azért milyen fontos az, hogy ne ez az irány erősödjön, hanem az az irány, hogy megtöltöm a másik uzsonás dobozát,
igen,
és nem kicsúfolom.
És ez egy jó kérdés, hogy miért növekszik a gyerekek között az agresszió ennyire.
Igen.
És nyilván is ez egy messzire vezető téma, és nyilván akkor ott azért a családi hátteret is meg kell nézni, hogy mit tapasztal, mit hall otthon, mi az, amikor mentem ott a templom mellett, és valószínűleg nyitva volt az ablak, és hát egy nagyon szép veszekedés hallatszott, kizengett az utca tőle ott a ház mögötti rész, ahol a templom mellett, mert éppen veszekedtek egymással, és
hát, azt hittem idézőjelben gyereknevelés zajlott.
Nem gyereknevelés zajlott, hanem két felnőttek a veszekedése volt, de időnként látni gyerekre is, hogy időnként úgy szól rá a szülő, nagyon gyorsan pattan, meg nagyon gyorsan felhergelődik, tehát ezek olyan furcsa, meg nehéz
igen, dolog. És aztán ennek ugye olyan kérdések, amiben tényleg nem érdemes nagyon belemenni, csak így említése méltó, hogy a szavaknak az ereje, meg a gyerekkorban átélt traumáknak az ereje azért olyan szinten beleivódik a gyerekbe, ami felnőtt korban olyan magatartás és viselkedés mintákat generál, amit ő sem tud, hogy honnan ered, és mitől reagál egyes helyzetekben, agresszíven.
Vargászló Püspök, hogyha lelki gyakorlatában hallgattam így bele YouTube-on keresztül, és ott is beszél, ugye a teremtés történet az alap, az a kiindul az egész, és hogy az Isten a szavával teremt, és hogy a szavaink azok milyen nehéz, hogy jól szólni, jól beszélni, jót mondani, áldást mondani, és nem rosszat, jót mondani. Ez ugye az Illés együttesek volt az a szám, hogy a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen, és van, aki nehezen szól, de nagyon fontos, hogy a szavainkkal...
Hát azt is mondják, hogy a szónak teremtő ereje van.
Teremtő ereje van, igen. Az Isten a szavával teremt, igen. Teremtő ereje igen. van, meg romboló ereje
meg
van.
Meg romboló ereje is, igen. Hát
rombolni a szó, tehát azért számos ilyen történetet lehet hallani, hogy nem is azonnal, de lassan rombol, és hát ezek nagyon nehéz helyzetek. Szeptember 1-én, ugye tanévkezdés, munkaévkezdés napján hallották a napindító műsorát, kedves hallgatóink itt a Mária Rádióban, és hát egy nagyon szép tanévet, munkaévet kívánunk, kezdhetünk el, amiben sok-sok értéket tudunk felfedezni, megtalálni, amiben az értékekre tudunk odafigyelni, és próbálhatunk jót tenni, próbáltunk értékeket megmutatni, és egy kicsit ezzel segíteni, szolgálni a gyerekeket, a társadalmunkat, hogy a jó irányba tudjunk indulni, haladni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, hogy a Mári Rádiónak a Mári Rádiót hallgatták, most hamarosan majd a Mi Rádiónk hírei következik, utána pedig az Otthon a Családban című műsorunk, amelyet Márton Andrea fog vezetni élőben, itt a stúdióban, úgyhogy már itt vannak készülnek a műsorra. 9 órakor Szentmisét közvetítünk, 10 órakor hittanóra következik, 10 óra 50-től a Kismama Klub adását hallgathatják meg, 11 óra 25-től pedig a Zsorozsma imádságába kapcsolódhatnak be, kedves hallgatóink. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is, elbúcsúzik a két műsorvezető,
Németh Zsuzsa
és Fülöp Ákos. Dicsértessék a Jézus Krisztus.